Jó délután lett, mire elindultak az ebéd omladozó emlékeivel. Az öreg asszony könyörtelenül lefektette őket ebéd után, bár Gyula duzzogott. Úgy sem tudunk aludni. És a következő percben aludtak. De most már kezdenek felébredni. Rekkenő délutáni meleg van, bütyök a kis csizmában lötyög és napszemüveg alatt izzad, bár levetett mindent, amit le lehetett vetni. Gyula néha megáll, mert bütyök az otthoniakról számol be. Dubbal is találkoztam, mondja, el van keseredve. Minden nap 3 számtan példát kell megcsinálnia, és az öreg Dub elviszi valahova ellenőrizni. Képzeld, szegény. Janda meg acéltöli. Minden délután a nyakára megy, mint egy zsandár. Azt mondja, az ő becsülete forog kockán, ha Kengyel jövőre előveszi a tanítványt. Pedig ha tudná, mit? Kengyel jövőre nem jön vissza. Tutajos megállt. Ez nem igaz. Kitől hallottad? Kengyeltől. Hát beszélj, bütyök, úgy kell mindent kihúzni belőled. Egyszerre nem tudok mindent elmondani. Szóval, bemegyek az utcán, és egyszer csak ott vannak, karonfogva. Gondoltam, beugrom valamelyik kapu alá, mert ugye úgy össze voltak bújva, nem akartam, hogy meglássanak, de Kengyel már messziről integetett. A nő meg nevetett, tudod, az az Éva. Nagy zavarban voltam, de ők nem.
Szervusz, bütyök, mondta Kengyel. Hogy vagy, mit tudsz a fiúkról? Emlékszel még erre a hölgyre?
Igen, mondtam, a tanár úr menyasszonya.
Sajnos már nem,
mondta. Képzeld, majd elsüllyedtem. Nem a mennyasszonya. Hát akkor...
Sajnos vége a szép vőlegénységnek, folytatta Kengyel. Most már a feleségem.
A nő meg nevetett és megcsókolta Kengyelt. Képzeld, ott előttem. Most már Tutajos is nevetett, mert elképzelte bütyököt ott az utcán. Miért ne csókolhatta volna meg, ha a felesége? Jó, jó, de olyan hirtelen jött, azután azt mondtam, gratulálok, és hogy megmondom a fiúknak is. Képzeld, Kengyel egyetemi adjunktus lett, és azaz Éva tényleg számtan fizika szakos tanárnő. Egy olyan szép lány, azaz asszony. Aztán mindjárt téged kérdezett. Mondtam a mamát, meg hogy lejövök hozzád ide a beregbe.
Az kell adónak, mondta. Add át üdvözletemet. Jó kezekben hagylak benneteket az iskolában is.
Tetszik ismerni az illetőt? Kérdeztem.
Hát úgy nagyjából. Kengyel Miklósnénak hívják.
Képzeld, azt hittem, elájulok. Egy nő!
Borzasztó, helyeselt Tutajos is. Gondold el, egy ilyen szép nő előtt hülyének lenni?
Erre gondoltam én is. De Kengyelné a vállamra tette a kezét. Nem lesz semmi baj, bütyök. Mondja meg Ladónak, meg a többieknek is. Ladó az a Tutajos, ugye?
Rémes,
ijedezett Gyula. Ez a nő már is mindent tud. A számtankönyvet el kellett volna hozni. Elhoztam, mondta bütyök.
Húj, mekkora madár!
Vörösgém, legyintett Tutajos. Majd megismered őket, de ne ácsorogjunk, mert a vacsorát még meg kell fogni. Erre gondolhatott Matula is, mert már a folyóparton találták Csikasz társaságában. Csikasz talán elibe szaladt volna Gyulának, de meglátva az idegent nem mozdult. Bütyök, vegyél ki egy szárnyat a csirkehúsból, és tartsd a kezedben. Beajánlak Csikasznak. Ide gyere, Csikasz! A kutya Matulára nézett.
Menj csak, nem hallod.
Csikasz ezek után kelletlenül elindult, de 3 lépéssel a fiúk előtt megállt. Megállt és morgott. Azt a másikat nem ismerem.
Ide gyere!
Csattant rá Gyula, és Matula mosolygott, Csikasz pedig farkát behúzva közeledett. Tartsd eléje a húst. Csikasz rövid pillantást vetett bütyökre, hosszan nézte a szárnyat. Szeme megenyhült és közeledett, de kicsit még morgott. Hát, elvehetem éppen, és rendkívül óvatosan kivette bütyök kezéből a szárnyat. Lassan simogasd meg. Csikasz evett, és kötelességszerűen morgott, ami azonban inkább enyhe dorombolás volt, s utána lenyalta bütyök kezéről a maradék zsíros prézlit. Megjöttünk, Gergő bácsi.
Látom, a kutyámat ügyesen elszédítették. Hát csak pakoljanak le, aztán gyűjjenek, mert kapás alig van. 3 csak összeszedünk valami vacsorára valót.
Hoztam rántott csirkét.
Az eláll. Ma halat ennénk, ha lehetne.
Jövünk, Gergő bácsi. Gyere, Csikasz! Bütyök tele volt a rét szagával, a határtalan nádassal és a határtalan éggel. Megnézte a kunyhót kívül belül, és csak mosolygott.
Ez igen,
mondta. Ez igen. És megnyalta a szája szélét. És biztos, hogy Gergő bácsi fog halat?
Nyugodt lehetsz, és mi is fogunk. Majd odaadom az én készségemet, és holnap csinálunk olyat, mint Matulái.
Hoztam, Gyula, és kiváltottam magamnak a horgászjegyet is.
Hogy milyen vagy te, bütyök?
Csak hallgatsz, megöl a kíváncsiság.
Most jut eszembe a túrós rétes is. Mama meghagyta, hogy azonnal adjam oda. Majd vacsora után.
Mutasd már azt a horognyelet! Gyorsan összeszerelték a botot, és Tutajos megsuhogtatta, meghajlította.
Jobb, mint az enyém. Ugrósdi bácsi választotta.
Meg is látszik.
Eredj attól a doboztól, csikasz, ne légy szemtelen! Tutajos, nem adhatnék neki egy darabot?
Adjál, bütyök,
a barátság kedvéért, de ne feledd el, hogy itt minden közös. És ha kettőt akarsz neki adni, hát kettőt adsz. És ha az enyémből adsz, azt is mindig a magadéból adtad.
Bütyök tehát két darab rétest adott csikasznak, s ezzel előkelő helyet foglalt el csikasz szívében. A kiskutya bütyök combjára hajtotta a fejét, és úgy nézett az ömök ifjúra, mintha azt mondta volna, akár a fülemet is meghúzhatod, pedig azt nem szeretem. Bütyök ezek után magához ölelte a jeles ebet.
Igazán jó bot, mondta Tutajos, de most már ne szerelmeskedjetek, mert Gergő bácsi vár, a nevelőapánk.
Nekem is nevelőapám lesz, mit gondolsz?
Mondtam, hogy itt minden közös, még az apa is.
De szedd már ki, mit hoztál még?
Ugrósdi bácsi csomagolta, itt van, ami van.
Ugrósdi bácsi lakatos mester volt, és Pondoraiékkal egy házban lakott. Elnöke volt a Poszeidon Horgász Egyesületnek, és alelnöke az Öreg Vidrák Asztaltársaságának, ahol nagyobb halak születtek, mint valaha a Dunában. 50 éve horgászott, és aki nem volt horgász, az Ugrósdi bácsi megítélése szerint erősen csökkent értékű halandó lehetett csak.
Bütyök!
Álmélkodott Gyula.
Igazán mindent hoztál. Kezet csókolhatsz az öregnek.
Géza bácsi küldött pénzt.
A fényképet elhoztad?
Micsoda finom orsó.
Bütyök, írunk Géza bácsinak.
Biztos megörülne neki, de Tutajos, én még nem igen horgáztam orsóval. Tudod, nem akarok szégyenkezni.
Mi az, hogy nem igen? Életedben sem horgáztál, igaz?
Persze. Hökkent meg Bütyök, aki Ladó Gyula Lajostól nem szokta meg ezt az erélyes, világos beszédet.
Figyeld, hogy szerelem fel, mert Matula is csak egyszer mutat meg valamit, és ha nem nézel oda, nyavajoghatsz magad.
Na gyerünk! Mondta Gyula pár perc múlva, mire Csikasz azonnal az élre penderedett, két vidámat vakkantott, mert Csikasz sokat volt egyedül, és szerette a társaságot.
Csikasz különösen szerette az olyan társaságot, ahol csirkeszárnyat és túrós rétest osztogatnak előkelő jövevények.
Semmi,
nézett fel Matula.
Majdnem semmi. Pár keszegecske. Majd, ha alkonyodik, talán megindul a kapás. Próbálja meg Szöcskével, Gyula. Béla meg Kukaccal. Az enyémen kenyérgombóc van.
Bütyök horgát is Gyula dobta be, mire Matula bólintott, de nem szólt semmit. Aztán csak a három szótlan horgász maradt a parton, kisé meghajolva, mint három kárú katona, amikor leselkedik. A nap a hátuk mögött volt, és árnyékuk észrevétlenül hidat vert a vizen. És este lett, mint máskor. Matula előbb elment előkészülni a vacsorához.
Sokáig ne maradjanak, mert fa sincs.
Csend maradt, és nem történt semmi. Csak az, hogy Bütyök megfogta, igen, megfogta Tutajost. Horoggal fogta meg, mire Tutajos feljajdult.
Ne húzd, Bütyök, a menkő csapjon a horgodba!
Az eset úgy történt, hogy Bütyök széles lendülettel vágott be. A hal lemaradt, a horogzsinór hátra vágódott, mint az ostor, és a horog visszatérőben Gyula karjában akadt meg.
Jaj, ne haragudj!
Szerencsére a horog nem volt mélyen, s a szakálla félig még kívül volt.
Mondtam már, hogy ne csapkodj a horoggal, mint egy kanászostorral. Bevágsz, aztán ott az orsó.
Bocsáss meg!
Hagyd a pokolba a bocsánatkérést! Nyomkodta Gyula a sebet. Máskor vigyázz! Tudod, az úgy volt, ne magyarázkodj, Bütyök. Úgy volt, hogy megfogtál. Tanultál belőle, és ezzel vége.
Bütyök valósággal elhűlt.
Ez nem Ladó, gondolta, vagy legalábbis nem az a Ladó, akit eddig ismert. Kicsit meg is sértődött.
Vigyázz, mondta ekkor Gyula, viszi a horgodat valami. Röviden vágj be, aztán fékezz.
És Bütyök bevágott, fékezett, és izgalmában reszkedett.
Engedd, majd kifárad.
Közben Bütyök lehiggadt, mert ráízlelt az orsó használatára, mérlegelte a hal erejét, és a végén egy szép csukát vezetett a szágba, amit Gyula tartott a hal alá.
– Gyula! Tutajoskám! Gyönyörű volt! Mutasd!
– és már nyúlt a hal felé.
– Ne!
– állította meg barátja. – Nézd a kezem! Engem már megharapott egy. Majd én kiveszem a szájából a horgot.
– Így! – Figyeled?
– Igen!
– rebegte Bütyök.
– Tutajos! – Mester vagy.
Tutajosunk talán elpirult az őszinte csodálattól, de ezt vihar és puskavert ábrázatán egyáltalában nem lehetett meglátni. Két héttel ezelőtt annyit sem tudtam, mint te.
De most szedjük össze magunkat, mert Gergő bácsinak kell a fa, és a halat is segíteni kell megtisztogatni. A csukád jó fél kiló lehet, de ez halászlébe nem jó, mert erős íze van. Majd megsütjük neked, az állkapcsát meg elteheted emlékbe.
Én is eltettem.
Tutajos, te igazán mindent tudsz. Most már a libát is elhiszem.
Hát eddig nem hitted el, döbbent meg Gyula. Tudod, azt gondoltam, hogy csak úgy mondod, meg a 17 kilós harcsát is. Csak nem gondoltad, hogy hazudok?
Ja, dehogy, csak hogy éppen hogy, szóval, hogy beszélgessünk valamiről.
Bütyök, amit mondtam, az valóság.
Most már látom, tutajos, és érzem is, de minek is színezted volna ki, amikor így is szép és igaz is.
A csukát vihetem én?
Persze,
a botod meg add ide, mert én jobban ismerem a járást a rekettye között.
Mi között?
Rekettye között. Ez az a fűzféle cserje, amiben mindjárt belebújunk.
Rengeteget tudsz, Gyula.
Ismersz mindent. Igazán nem hittem volna.
Gyula erre már nem válaszolt, de mit is válaszolt volna. Bütyök dicsérete elomlott benne, és olyan jól esett, hogy minden válasz csak rontott volna rajta. És amikor megroskadt a tűz, már csak Bütyök volt ébren, és talán még Csikasz, de a kiskutyát most nem lehetett látni. Fáradt volt a fiú nagyon, de az elmúlt nap rohanó színes filmje még mindig ott pergett gondolatai között, és nem hagyta aludni. A tűz már csak parázslott, az el nem égett fadarabok füstje elveszett a sötétségben, de a parázs felett néha kék lángocskák táncoltak végig, zümmögtek és ellobbantak, mintha kiugrottak volna a füvek éjszakájába. Hallgatta a fiú az éjszakát, amely felett, mintha lágy sejmet húzott volna végig a nagy nádas mély lélegzete, és hallgatta az ismeretlen hangokat, amelyek felszálltak s elenyésztek. Mi lehetett ez? Akarta kérdezni, de tutajos feküdt, mint egy hasábfa, és Matulának csak a fehér haja látszott. Bütyök sóhajtott és mélyet lélegzett, mert ezt nem szabad elhallgatni. Mértéktelenül sokat evett. Matula parád és rózsaszínre sütötte meg a csukát, amit Bütyök egyedül fogyasztott el ünnepi érzések között és három tányér halászlé után. Azután felült, nem is tudta miért. Lehet, hogy a csuka akart elhelyezkedni a halászlé tetején, lehet, hogy az éjszakát akarta nézni, az álomra készülő tüzet. Minden esetre felült és sóhajtott, mert valószínűtlen volt a környezet a tegnapi kis szoba után. Ha ott így felül, azonnal átszólt volna az édesanyja. Miért nem alszol, fiam? Ez azonban ritkán fordult elő, mert Bütyök jó alvó volt. De ha mégis előfordult, anyját mindig ébren találta. És csak most gondolt arra, hogy a mama mikor alszik tulajdonképpen. Reggel sokszor azt mondta, már az éjjel elgondoltam, vagy az éjjel úgy osztottam be, kisfiam, és most a fiú nagy, meleg szeretettel gondolt anyjára, aki beosztotta az ingeket és törülközőket, az ügyvédurat és lapickánét, az időt, munkát és pénzt. Egyedül csak ő érette. Bütyök szíve kinyílt, és hagyta becsorogni az éjszakát, mert benne volt a mama is, és benne voltak mindazok, akiket szeretett. Hazagondolt egy pillanatra a kopár udvarra, a társtalan öreg hársfára, a néma kis szobára, villamos zörgésre, az italbolt kásás hangú hangszórójára, amely minden ajtónyitásra rosszul lett, és valami zagyvaságot hányt ki az utcára. És itt ez a suhogó csend, ez a reszkető némaság. A nagy nádas víz és mocsárszagú lehelete, s a csillagos ég a maga mérhetetlen messzeségében és közelségében, hogy egyik pillanatban elfáradt a szeme az irdatlan magasságban, és a másikban, mintha tenyérre vehette volna a csillagokat. Itt nem volt kint, és nem volt bent. Itt minden kint és bent volt egyszerre, hiszen a kunyhónak csak oldala volt és hátulja, és elől nyitott volt egészen. Fiú, 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 szólalt meg ekkor egy kis kuvik, és Bütyök eltette ezt a hangot is a többi mellé, hogy majd reggel megkérdezi, mi szól úgy, hogy fiú, fiú, meg úgy, hogy má, de nagyon keservesen. A tűz már alig világított, csak valami vörös derengés ködlött az álmosodó hamu felett, és a fiú csendesen lefeküdt. Talán a mama is alszik már, gondolta, aztán óvatosan oldalt fordult, hogy tutajost meg ne lökje, ám bár a jeles ifjú olyan mélyen aludt, hogy az ítéletnapi harsonázás után is még külön meg kellett volna rázni, hogy felébredjen. Itt általában úgy összefolytak az események, hogy alig lehetett szétválogatni őket. Bütyök csak éppen lehunyta a szemét és kinyitotta. Amikor lehunyta, még sötét éjszaka volt, s amikor kinyitotta, világos, hűvös reggel. Matula ágya üres, és tutajos néz rá éber szemmel. Szervusz, Bütyök, hogy aludtál?
Jól, régen fenn vagy.
Nem akartalak zavarni, úgy aludtál, mint a kő.
Sokáig fenn voltam még, amikor ti már aludtatok.
Te, Gyula, mit tesz úgy, hogy fiú, fiú? Kuvik, minden este megjön, nézi a tüzet és rákuvikol.
Miért?
Bütyök, ezt én nem tudom. Ezt még Matula sem tudja. Ezt csak egy másik kuvik tudja. Vagy csodálkozik, vagy haragszik, vagy szereti a tüzet. Lehet, hogy kíváncsi. Aztán még valami úgy jajgatott, hogy má, má, má. Valami megfogta a nyulat.
Mi?
Talán róka, talán vidra. Hosszan jajgatott?
Nem.
Akkor inkább róka vagy vidra, bár a vidra ritkán fog nyulat. Ha nyest, görény vagy hermelin fogja meg, esetleg valami nagyobb bagoly, az nehezebben gyűri le, hát tovább sír szegény, ha ugyan le nem rázza a támadót.
Lerázza?
Úgy értem, hogy a nyuszi rémületében valami sűrű bokrok közé rohan, s az alsó ágak úgy levakarják még a görényt is, hogy bódultan marad a földön, pláne a bagyot. De hát ez ritkán sikerül.
Ezeket kellene mind kiírtani.
Bütyök, ne légy vérszomjas. Ezeknek annyi joguk van élni, mint neked.
De gondold el, mit kínlódik az a szegény nyuszi?
És amikor te rosszul lövöd meg a nyuszit, és törött csonton kínlódik hetekig, és amikor a rákot élve dobják a forró vízbe, és olvastam valahol, amikor a nagy tengeri halból csak darabokat vágnak ki, hogy a vásárlóknak napokig élve frissen maradjon, és amikor a rigónak kiszúrják mindkét szemét, hogy vakon fütyülve a hálóba csalogassa vándorló társait, és amikor a hálóba akadt fecskét úgy ölik meg, hogy a jófogú vadász átharapja a fecske fejét.
Ez nem igaz, tutajos.
Ezt én komoly, tudományos könyvben olvastam, és ez valóság, bütyök. És az is valóság, hogy volt év, amikor a párizsi vásárcsarnokban 4000 pacsirtát adtak el ingyenc franciáknak. Persze nem élőt. Gondolod, hogy a pacsirtáknak is a fényváros a Párizs?
Lehetetlen. És kik, akik a fecskék fejét?
Olaszok! Muzikális nép. A vidám olasz vadász átharapja a fecskemadár fejét, utána elénekli a Santa Luciát, és megköszöni a Madonnának a holt madárkákat. Bütyök dühösen vakaródzott. Szóval ne akar mindent kiírtani, bütyök. Inkább gyere fürdeni. Bütyök meghökkent.
Hideg van még, tutajos.
Azért kell fürdeni. Na csak gyere. A vendég feltápászkodott, de azt nem lehetett mondani, hogy lelkesedéssel követte barátját.
Micsoda vadember lett ebből a ladóból,
gondolta, de nem szólt, mert bütyök alkalmazkodó, jó fiú volt. Házat dönthetsz, olyan erő lesz benned a fürdő után.
Jól van, tutajos, ha itt ez a szokás.
Fürdő után azonban bütyöknek el kellett ismernie, hogy a mosakodásnak ez a kiadós formája csak ugyan okos dolog. Házat ugyan nem döntött, mert bütyök békés természetű fiú volt, és ház egyébként sem volt 5 kilométeren belül, de bemutatott egy remek kézállást, sőt, ment is a parton pár lépést, kézen.
Hol sültél le ilyen szépen, bütyök?
Az udvarban. Mamának segítettem teregetni meg egyebet. Persze rövid alsó nadrágban. Sord van?
Hát, ahogy vesszük.
Lapicka kisasszony minden esetre azt mondta a házmesternek, hogy feljelenti, ha megengedi, hogy férfiak alsó nadrágban mászkáljanak. Akkor aztán a mama vett egy valóságos sortot.
Ezt, amit elhoztam. Te Gyula, nem lehetne kicsit csónakázni?
Tudsz evezni?
Persze.
A Városligeti tavon is mindig én neveztem.
Az más, bütyök.
Miért lenne más? Csónak, csónak. Lapától az ember is kész.
Jó. Ne félj, tutajos, ha én meghúzom.
Elkötötték a nehéz csónakot, Gyula ellökte a parttól, és bütyök belevágott a vízbe. Bütyök nagyon erős fiú volt, és valóban jól meghúzta az evezőt. A csónak nekiugrott a víznek, farát megriszálta, orrát feltartotta, és mintha kajánul azt mondta volna, ejha, ez volt aztán a lökés. És csendesen megfordult, mintha hátra akart volna nézni. Bütyök erre a másik oldalon vágott be a vízbe, mire a csónak simán visszafordult neki a partnak, mintha legelni akarna.
Mi a fele van ezzel a csónakkal?
Cseréljünk helyet, bütyök, ezt meg kell tanulni. A csónak ekkor már egészen kitette orrát a partra, újra el kellett lökni és egyenesbe fordítani. Akkor aztán Gyula megmerítette a lapátot, és úgy érezte, most tökéletesen utánozza Matulát. Az evező meg sem locsant, s a csónak, az ormótlan alkotmány szinte szaladni kezdett a vízen, mint a vízipók. Bütyök elragadtatásában megnyalta a szája szélét.
Tutajos! Csodálatos! Ezt elmondom a fiúknak! Igazán, igazi tutajos vagy!
Gyula pedig úgy érezte, egyenesen beleevez a kelő nap végtelen glóriájába. De ez most mind valóság volt, melyet azonban megelőzött a nevelőapa kemény oktatása, a feltört tenyér, a megkínzott izmok, a tudatlan hegykeség letörése és a szégyenkezés, amikor róla is kiderült, hogy nem tud evezni. És csodálatos, kengyel jutott eszébe a számtan, és arra gondolt, hogy bizonyos gyakorlat és fáradozás után talán a számok tengerén is lehetne ilyen simán evezgetni a jelesek dicsőségében. Bütyök megérezte a pillanat nagyszerűségét, és olyan szeretetteljes elragadtatással ült a deszkán, ahol a béka szokott napkúrázni, mint egy vőlegény a gondolában. Visszafordulunk, mondta Tutajos, mert Gergő bácsi esetleg keres bennünket.
Valami kis fekete madarak jönnek,
mondta Bütyök, és Gyula a part melléje vezett. Szárcsák! Hárman voltak, de egyet elvitt közülük a barna kánya. A kis madarak áteveztek a túlsó partra, de félelem nélkül bagaráztak.
Pi-pi, mi csak erre megyünk.
Nem mozogj, Bütyök. 10 forintot adott a mama, de szavamra odaadnám, ha megsimogatnám őket, suttogta.
Pi-pi, és nem is félünk, igazán nem.
Gyula elindította a csónakot, s a kis szárcsák elmaradtak mögöttük.
Nem vagyok vérengző, de azt a kányát igazán meglőhetnéd. Biztos, hogy az vitte el?
Láttuk. Tutajos gondolkodott, hogy elmondja-e a hibázást. És egyszer már rá is lőttem, de messze volt. Ebben a pillanatban locsant a víz. Rosszul fogta az evezőt, mert belül valami megszólalt.
Tutajos, miért kellett ezt mondanod? Miért? A kánya éppen csak, hogy az orrodra nem szállt, de megijedtél az orsó berregéstől, és elrántottad a puskát. Ez az igazság, és ez sokkal érdekesebb, mint az. Mint a mellébeszélés. Ne szépítsd a dolgot, Tutajos, hazudtál.
Rosszul mondtam, nyelt egyet Gyula. Nem, hogy messze volt, de amikor felemeltem a puskát, abban a pillanatban volt erős kapásom, és elkéstem. Végül a madár is elment, és a hal sem lett meg. A csónak simán siklott a vizen, aztán kikötöttek. A reggel ekkor már teljes ragyogásában szétterült a berek felett. A kunyhó előtt égett a tűz, és Matula kenyeret pirított.
Gergő bácsi, lelkendezett Bütyök, láttuk a szárcsákat, ennivalók voltak.
Sokan nem szeretik, pedig jó húsuk van,
bólintott az öreg.
Csak meg kell nyúzni őket.
Nem úgy értettem, kedvetlenedett el a fiú. Aranyosak voltak, kedvesek. Inkább sose egyek húst, olyan szép kis állatok.
Persze, hogy szépek, de a tepsiben más formájuk van, és akkor már nem gondol úgy rájuk az ember.
Lehet, gondolkodott el Bütyök, hanem evezni nem tudok.
Csónakáztak.
Igen, ez a Gyula úgy evez, mint egy tengerész.
Matula megfordította a piruló kenyeret, és kicsit, mintha mosolygott volna.
Egy hete éppen úgy eveztem, mint te, szólalt meg Gyula. Gergő bácsitól tanultam. Mit eszünk, Gergő bácsi?
Látja.
Tutajos bosszankodva ment a tányérokért. Ez megint teljesen felesleges kérdés volt, de aztán a zsíros, kocsonyás halászlé maradék megbékítette. Bütyök is szuszogva táplálkozott.
Nagyon finom ez az izé.
Jó étel az igaz. Nem akar hozzá egy kis csípőzöld paprikát?
Dehogy nem,
mondta Bütyök, és Gyula mosolygott. Tanulja meg Bütyök is, hogy Matulánál mit jelent a csípős. Ő is folyton tanul.
Máma, nekem dolgom van, Gyula. Csak délután érek vissza. Azt gondoltam, elcsónakáznak, pücskörésznek a tavon. A gúnyhóból is leskelődhetnek, tudja, ahol voltunk. Ebédre megeszik a rántott csirkét, amit Nancsi küldött. Vigye el a messzi látót is.
A puskát elvihetem? Matula nem válaszolt azonnal, azután pedig Bütyökre nézett, aki felemelte kezét, mint egy karmester, és kitátotta a száját.
Meleg.
Gergő, bácsi, ez méreg!
Gyula majd hanyat dőlt a nevetéstől.
Ugyan, Bütyök! Gergő bácsi megmondta, hogy csípős. Ez, tűz, vizet!
Matula mosolyogva kevert egy kis vizes pálinkát.
Gyönge a legény, de majd megszokja.
Még!
Nyögött Bütyök.
Kérek!
Tette aztán hozzá, mert Bütyök még ebben a forró pillanatban sem feledkezett meg az udvariasságról.
Szívesen.
És egy újnyi tiszta pálinkát adott.
Egyen rá a zsíros kenyérből.
Bütyök csuklott még 2-3-at, aztán megtörölte a száját.
Hú,
mondta,
mintha parazsat nyertem volna. Nagyon jó fajta paprika,
bólintott Matula.
A lányom mindig elteszi a magját.
Hogy a tűz vesse fel a magját, gondolta a lángoló szájú ifjú, de nem szólt, mert Bütyök, amint már mondtuk, udvarias fiú volt.
Hát, Gyula, én nem bánom,
folytatta Matula a puska dolgot.
Vigye a puskát. Múltkor azt mondtam, viheti. Hát, vigye. De...
Gergő bácsi,
ne mondjon semmit.
Ne fordítsa ember felé, még töltetlenül se.
És ha viszi, vagy csónakba ülnek, vegye ki belőle a patront.
Úgy lesz, Gergő bácsi.
Ezt a mi hasznát ne kössék meg, de szigorúan szóljanak rá, hogy itt maradjon a gunyhó körül. Ha a tóban horgásznak és fognak valamit, a haltartó hálót hozzák át a folyóba, mert a tóvize poshadt és némelyik hal iszapízű. A folyóban aztán kifürdi az iszapízét.
Igen. A fiúk még üldögéltek a tűz mellett egy darabig. Matula elment, de még visszaszólt, hogy a tűzre most már csak akkor tegyenek, ha mellette is maradnak.
Szélgyűhet. Aztán, ha leég a gunyhó, én nem rakom újra, maguk meg mehetnek Nancsi köténye alá.
Vigyázunk, Matula bácsi, de nem lesz ma szél.
Fene tudja.
Az öreg körülnézett.
Fene tudja, nagyon hallgat az idő. Aztán a harká is igen veszekedett hajnalban.
Az öreget elnyelték a rekettye bokrok. Csikasz egy darabig nézett utána, aztán Bütyök mellé hasalt, aki értékes falatokkal szerezte meg Csikasz első osztályú bizalmát. Bütyök összekotorta a parazsat, égjen el, ami égni való.
Ha lenne téglánk vagy kövünk, olyan tűzhelyet raknék.
Itt nem találsz követ, ha csak Tüskevárban nem, de ahhoz ásni kellene. Matula még emlékszik valami falakra.
Hát ásunk!
Talán holnap. Szerszámok vannak, de szólni kell Gergő bácsinak.
Hát szólunk! Képzeld el, mi minden lehet ott a föld alatt!
Egy kis csend lett, mert a fiúk fantáziája elszaladt a gondolatokkal, hogy mi minden lehet a föld alatt.
Sisakok és kardok, és természetesen pénz. Szóval arany.
A kincskereső vágy csendben játszott még velük egy darabig. A tűz leégett már teljesen, de nehezen mozdultak meg, mert olyan szokatlanul lusta volt ez a délelőtt. Még a nádbugák sem mozdultak, csak két őv keringett a magasságban, és víjogott néha. Őjvek, nézett fel Gyula is. Nagyon hasznos madarak. Lehet, hogy fiatalok és örülnek, hogy tudnak repülni. De most már szedjük össze magunkat. Ebédet viszünk, aztán maradunk, ameddig akarunk.